az Egyesült Izzó legendás vezérigazgatója, a Snerlipót, a Nyitra megyei Assakürt kocsmárosának 9 közül a második gyermeke volt. 1872. január 27-én született, Nyitrán végezte el a 4 polgári osztályt, majd egy kereskedelmi tanfolyamot. Élete végéig ez volt a legmagasabb iskolai végzettsége. Amikor sok évvel később a Magyar Mérnök és Építész Egylet évkönyve Asner neve mellett a GM, azaz gépészmérnök rövidítést közölte, a vállalatvezető titkárnőjén keresztül azonnal helyesbítést kért a kiadótól, tudatva, hogy a GM rövidítés nyilván tévedés, és a vezérigazgató úr kéri, hogy a jövőben neve mellől az ilyen félreértésre okot adó megjelölést elhagyni szíveskedjenek. Asner 15 éves korától dolgozott, 1892-ben 20 évesen gyakornokként került az Egger és társa villamossági céghez a fővárosba. 1872-ben, Asner születésének esztendejében a fénycső és az izzógyártás még csak a kutatók álmaiban létezett, bár számos laboratóriumban már sikerrel kecsegtető kísérletek folytak a világítás forradalmasítása érdekében. Az első szénszálas izzólámpa előállítása Edison nevéhez fűződik, aki 1879-ben mutatta be találmányát. Az 1872-es esztendő mégis meghatározó dátum, mert akkor jelentek meg Budapesten az Egger testvérek, az Egyesült Izzó Előd cégének alapítói. A kis üzem kezdetben távirda felszerelési műszereket gyártott. Egy évtizeddel később a szénszálas izzólámpa már Európában is megkezdte hódító útját. A vállalkozás akkor már az első osztrák-magyar villamvilágítási és erőátviteli gyár Egger B. és társa nevet viselte. Amikor Asner Lipót 1892-ben irodistaként belépett az Egger céghez, az a 7. kerületi Huszár utcában működött. Akkoriban a vállalat a távírókon kívül már telefonkészülékeket, szénszálas izzólámpákat és mikrofonokat is gyártott és exportált. Békes Imre újságíró egy alkalommal megkérdezte az akkor már nagy tekintélynek örvendő vezérigazgatót, hogy annak idején miként került Nyitráról Budapestre. A cikk egy téli kabát regénye címmel jelent meg. Egész karrieremet egy ócska téli kabátnak köszönhetem, kezdte válaszát Asner. 45 évvel ezelőtt a pozsonyi Tauszig J. és fiai textilcégnél voltam gyakornok. Nyitráról kerültem oda, ahol elvégeztem a polgári iskolákat és a kereskedelmi tanfolyamot. 9 gyerek volt odahaza, az apám szegény kocsmáros volt, a havi 30 forint fizetésből 10 forintot haza kellett küldeni. Stein Emil, a kereskedelmi bank vezérigazgatója, aki akkoriban ugyanennél a cégnél volt, tanúm lehet, hogy ezt a kevés pénzt is jól beosztottam, és szorgalmasan dolgoztam. Volt egy Glück nevű kollégám, kedves, tehetséges fiú, csak nagyon könnyelmű és mulatos. Egy napon, 1891-ben keserves decemberi hideg volt, azt mondta ez a Glück. Te Asner, nekem itt nagyon meleg lett a lábam alatt a talaj. Sok az adósságom, itt kell hagynom Pozsonyt. Ma este utazom. Van is már kilátásom állásra Pesten, de nem mehetek téli kabát nélkül bemutatkozni. Add kölcsön a téli kabátodat. 2 nap múlva postán visszaküldöm. Szerettem ezt a fiút, kölcsön adtam a téli kabátomat, de múltak a napok, majd megfagytam, a kabát csak nem jött vissza. Borzasztó bajban voltam, muszáj volt 10 forint előleget kérnem, hogy másik kabátot vehessek, mert az enyémről nem kaptam hírt. Pár hónap múlva, amikor tavaszodott, kapok egy levelet Pestről. Azt írja Glück. Te Asner, a téli kabátot már nem tudom visszaküldeni, mert eladtam. De nekem itt Pesten is forró lett a lábam alatt a talaj, innen is mennem kell. Pedig elég jó állásom van az újpesti villamossági részvénytársaságnál 50 forint fizetéssel. Hálából, amiért kölcsön adtad a téli kabátot, behozlak ide a gyárba. Küldjél egy ajánlatot, a többi az én dolgom. Pár nap múlva jött egy távirat. Akzeit komment sofort. Elfogadva azonnal jöhet. Akkor még németül vezették az üzletet. Most 45 éve, hogy a Glücknek kölcsön adott téli kabát besegített ide Újpestre, a villamossági és izzólámpagyárba. És mi lett a Glückkel? Szegény fiú Kolozsvárot fülbe lőtte magát. Az Egger fivérek 1900-ban a fővárossal szomszédos településen megvásárolták a termelés bővülését lehetővé új telephelyet, cserébe a jelentős állami adókedvezményen kívül Újpest előjárósága az ipartelepig vezette a közműveket és kiépítette a járdát. Bő 100 esztendővel ezelőtt Újpestet Magyarország negyedik legnagyobb iparvárosaként tartották számon. Asner Lipót a gyárba való felvételével olyan közegbe került, ahol egyértelműen támogatták a tehetséges és kreatív fiatalokat. 1901-ben az újpesti gyár termelésének elindulásakor Asner a lámpaosztály vezetőjeként dolgozott. 1904. december 13-án, a szabadalmi leírás publikálásának napján, Just Sándor és Hanaman Ferenc feltalálók eladták találmányuk a wolframszálas izzólámpa kizárólagos gyártási és értékesítési jogát Ausztria-Magyarország területére az Egger cégnek, amely kötelezettséget vállalt a tömeggyártás megindítására, valamint a szabadalom további értékesítésére. Ehhez önálló üzletágat hoztak létre, amelynek élére immár aligazgatóként Asnert nevezték ki. Békesi Imre, a már említett hírlapíró azon kérdésére, hogy pályája során mi volt az a fordulópont, amikor elindult a karrierje, Asner így válaszolt. Volt egy ilyen nagy pillanat, csak akkor nem tudtam róla. Egy éve voltam a gyárban, nagyon bedolgoztam magam, és szinte magánszórakozásom volt az egész izzólámpa szakmát a világon figyelemmel kísérni, a gyártási mennyiségeket és eladásokat másoknál ellenőrizni, hogy összehasonlítsam a mi teljesítményünkkel. Abban az időben Vas Ferenc, a Kereskedelmi Bank igazgatója volt teljhatalmi úr a gyárban. Egy napon behívott Vas Ferenc, és azt mondja, nézze, Asner, nekem Berlinbe kell utaznom, arról van szó, hogy az izzólámpagyárak kartelt kössenek. Tudna nekem maga valami adatot szerezni az európai gyárak helyzetéről? Tudnék, mondtam. Hát akkor állítson össze nekem mindent, amire szükségem van. Egész éjjel dolgoztam, reggel már vitte magával a munkát Vas Ferenc Berlinbe. Mint minden kartelt tárgyalásnál, ennél is megpróbáltak a partnerek blöffölni. De az adataim olyan pontosak voltak, hogy Vas Ferenc mindenkit lefőzött. Óriási sikert aratott, nagy részt kaptunk a kartelből, és amikor hazajött, cégvezető lettem. Később mondta nekem a híres berlini mamrót, én már láttam sok kitűnő bankigazgatót, de hogy egy bankigazgató olyan jól ismeri a villamossági szakma összes adatait, mint a maguk Vas Ference, azt még nem láttam. Hát így kezdődött. Ha valakire igaz a mondás, amely szerint minden sikeres férfi mögött áll egy nő, akkor az Asner házaspárról ez mindenképpen elmondható. Az abonyi születésű Cettel Anna Jolán nem csupán szeretőhitvesként, hanem szellemi társként és menedzserként is támogatta férjét, akivel 1901-ben kötötték össze az életüket. Az angolul és németül is jól beszélő, jóhumorú hölgy, aki bridzselni, teniszezni járt és imádta a kalapokat, már férje karrierje kezdetén a társasági események középpontjába lavírozta férjét és önmagát. Két gyermekük közül az 1905-ben született Endre 12 évesen elhunyt. Öccse, az 1908-ban született Pál, meleg családi légkörben nőtt fel, kiváló teniszező volt, a magyar Davis Kupa csapat tagja. Később a Neményi féle papírgyár igazgatójaként dolgozott. 1956-ban családjával elhagyta Magyarországot, és 1998-ban Kanadában hunyt el. Az Asner család az izraelita felekezet neológ közösségéhez tartozott. Az Assakürti és Nagyabonyi család gyermekei jól ismerték a héber imák szövegét, jelentését, a zsidó tradíciókat, és rendszeresen jártak zsinagógába. Bár értettek jiddisül, magyar volt az anyanyelvük, ezen a nyelven beszéltek és leveleztek. Az újpesti gyár 1906-ban változtatta nevét Egyesült Izzólámpa és Villamossági Részvénytársaságra. A szénszálasról a wolframszálas izzók gyártására történő áttérés eredményeként A termelés 1906 és 1910 között megnégyszereződött. A lámpa üzletág a Tungsram márka védjegyet, amely a Wolfram angol tungsten és a német Wolfram elnevezés összevonásával született, a gyár 1909-ben jegyeztette be. Az 1910-es évektől 5 világrész tucatnyi országában megismerték a brendet, az izzógyár termelékenysége és Asner szakmai pályája töretlenül haladt előre. 1913-ban az Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT igazgatóságában ott találjuk az alapító Egger testvéreket, Pintér József mérnököt, és akkor választják taggá Asner Lipótot is. Több jelentős nemzetközi szakmai siker után az igazgató tanács 1921-ben döntött arról, hogy Asner Lipótot vezérigazgatóvá nevezi ki. Az új vezető egyik első teendőjeként az izzólámpa gyártási szabadalmak cseréjéről megállapodott a világ első számú cégével, a New Yorki International General Electric Company-vel. Az akkor 49 éves menedzser 3 nyelven, németül, angolul és oroszul tárgyalóképes nyelvtudással rendelkezett. Az 1920-as évek második felétől Asner tagja volt az Izzó részvény többségét kezében tartó Pesti Magyar Kereskedelmi Bank felügyelőbizottságának, igazgatósági tagja több más iparvállalatnak, valamint vezetője a Gyáriparosok Országos Szövetsége ügyvezetőségének. 1921-ben a magyar városok rangsorában 60 ezer főnyi lakosával Újpest az élmezőnyben foglalt helyet. A település népességének 10%-a, mintegy 6 ezer fő dolgozott munkásként, mérnökként vagy tisztviselőként az Egyesült Izzó újpesti gyártelepén. A gyárhoz kötődő legendás laboratórium valójában több kísérleti műhely párhuzamos működtetését jelentette. A részvénytársaság vezetése olyan fejlesztésekhez kínált infrastruktúrát és anyagi fedezetet, amelyek eredménye gyakran túlnőtt az üzem, a város vagy az ország határain. A siker egyik összetevője minden bizonnyal a bőséges anyagi támogatás volt, ám a titok másik fele Asner Lipót zseniális személyzeti politikájában rejlett. A két háború közötti korszak kiemelkedő menedzsereként mindig megérezte, hogy a hazai tudományos életben kit kell megnyernie, adott esetben a tanári katedráról elcsábítania ahhoz, hogy a gyári laboratórium külföldi országok neves egyetemeivel, kutatóintézeteivel is sikeresen versenyezhessen. A magyar gazdaságtörténet ritka pillanata volt, amikor az ország egyik legsikeresebb üzletembere, az Egyesült Izzólámpa és Villamossági RT tőkéjének egy jelentős részét alapkutatásba fektette. A kutatóműhely ötletét 1918-ban a kereskedelmi igazgatóként dolgozó Asner Lipót és Pintér József műszaki igazgató közösen vetette fel. Elsősorban az izzólámpa gyártását, majd a nagyüzemi termelést kívánták kidolgozni. A kutatólaboratórium Pfeffer Ignác korábbi műegyetemi tanár vezetésével alakult meg, akit Asner 1921-ben nem csupán a részleg megszervezésével, hanem annak irányításával is megbízott. Pfeffer kreatív, alkotószellemű tudósokat gyűjtött maga köré, és a kutatókat olyan műszerészek segítették, akik munkájukat tökéletes precizitással végezték, és akik számára nem lehetett végrehajthatatlan feladat. A professzor munkatársai közé hívta Budincsevics Andort és Vámbéri Lőrincet, Bródi Imrét, valamint Selényi Pált, akik vákumtechnikai és elektrofizikai kísérleteik nyomán többek között a korszak legkorszerűbb fémszálas izzólámpáit szabadalmaztatták. Az izzó laboratóriumában az addig használt argon-nitrogéngáz keverék helyett Bródi a hosszabb élettartamot és jobb hatásfokot biztosító kripton-xenon töltést használta. A találmány gyártásához Polányi Mihállyal együttműködve 1934-ben kidolgozta a keverék levegőből történő előállítási technológiáját is. 1928-ban Asner javaslatára a gyár tovább bővült, és a rádiózás elterjedésének időszakában egy önálló Audion rádiócső laboratóriumot is létrehoztak. Az új egység vezetésére Cukor Károlyt kérték fel, majd Szigeti György, az elektromos kisülések és a luminencia hírneves kutatója vette át az irányítást. A rádiókatód részleget Winter Ernő vezette. A találmányok alkalmazásáért dollármilliókat fizettek az Egyesült Izzónak, mert a szabadalmakat nem a feltaláló, hanem a Tungsram nevére jegyeztették be. Az elektroncső laboratóriumban néhány éven belül egyéb különleges kísérletek is folytak. Mihály Dénes és Barta István 1936-ban az Újpesten elkészített műszerek és televízió képcsövek segítségével bemutatta az első zárt láncú tévéadást. Az 1930-as évek derekára az Egyesült Izzó a kontinens egyik vezető multinacionális világítástechnikai, elektronikai és híradástechnikai koncernjévé vált. A gyárcsoport 15 termelővállalattal, 30 önálló és 50 bizományosi kereskedelmi külképviselettel rendelkezett. A cég vezérképviseletét az Egyesült Államokban a General Electric látta el. Az Osram, a Philips és a Tungsram részvényátadásokkal finanszírozta az egymástól megszerzett szabadalmakat és licenceket. Így módon a világ legjelentősebb lámpagyáraiban bonyolult kereszttulajdonlások alakultak ki. 1935-ben Asner személyesen utazott Szegedre Baj Zoltánhoz, az elméleti fizika professzorához, és felajánlotta számára a nyugdíjba vonuló Pfeffer Ignác megüresedett vezetői székét. Baj korábban is jó kapcsolatban állt az Izzóval, gyakran segítették intézetét egy-egy mérőberendezéssel. A felkérésre komoly feltételeket szabva végül igent mondott, és a gyári kutatások mellett szabad kezet kapott más kísérletek elvégzéséhez is. 1935-től újabb beruházások kezdődtek. Napjainkban a nagyobb gyárak alvállalkozókkal és beszállítókkal dolgoznak, Asner azonban a maga idejében az Izzók tömegtermeléséhez szükséges teljes gyártási vertikumot megteremtette. A salgótarjáni szénbányától az ajkai hőerőműn, a téglagyáron, a tokodi üveggyáron át, az ajka csingervölgyi kriptongyárig és a csomagoláshoz nélkülözhetetlen papír előállítását biztosító csepeli papírgyárig minden üzemegység megvásárlásáról, illetve felépítéséről gondoskodott. A vezérigazgató a modern termelés mellett a fizika legújabb irányainak kutatását is támogatta. Baj Zoltán javaslatára Asner a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdasági Tudományi Egyetemen 300 ezer pengős alapítványt tett atomfizikai tanszék létrehozására. Asner Lipótot minden kortársa és egykori munkatársa puritán emberként jellemezte, a kantinban vezérigazgatóként is együtt ebédelt a dolgozókkal. 63 éves koráig az újpesti gyár területén lakott a családjával. E villaszerű épületet csak ezután cserélte fel egy budai ingatlanra. Az anekdota szerint a rózsadombi házat sem önerőből vásárolta, hanem az apósa hagyta rá a végrendeletében. Asner hálából azt javasolta, hogy az akkor kiépülő utca neve legyen Apostol utca, hiszen kitől is kapta a házat? Az apostol. Bármennyire is frappáns a fenti történet, csak annyi igaz belőle, hogy a család valóban az Apostol utca 13/B szám alatti villába költözött. Az épületet 1935 körül vásárolta meg az Asner házaspár. A házban jelentős átalakításokat végeztek, központi fűtéssel, központi porszívóval és étellifttel szerelték fel a villát. Újpest ifjúsága a Duna partján, a gyári egyesületekben, illetve az újpesti tornaegyletben töltötte szabad idejét. A város előjárósága korlátozott anyagi lehetőségei miatt nem tudta megfelelően támogatni az akkoriban már 3,5 évtizede működő utét. Az egyesület olyan támogatót keresett, aki a klub elnökeként nem csak híve a fejlesztéseknek, hanem befektetései révén maga is segít a település sportéletének fellendítésében. Asner Lipót mindkét feltételnek megfelelt. Megválasztásával beköszöntött az UTE aranykora. A vezérigazgató párhuzamosan bővítette és építette a gyár jóléti intézményeit és az utepályáit. Az 1920-as években a versenyzők és az izzósok közösen használták a sportlétesítményeket. A fejlesztésekhez a Tungsram biztosított területet. A Tungi, azaz a Tungsram strand területe 30 000 négyzetméteren épült ki. Az 50x20 méteres versenymedencét hétvégén és munkaidő után a gyár dolgozói használták. A medencét alulról is reflektorok világították meg, így este itt tartották edzésüket az UTE úszói és vízilabdásai. Az 50x25 méteres medencét a strandoló felnőttek, míg a gyermekmedencét a legkisebbek használták. A strand több mint 10 000 vendéget is befogadott. 1939-ben, abban az évben, amikor az újpesti székhelyű gyár már több mint 25 millió darab izzólámpát gyártott, és megelőzte a korábban piacvezető Philipset, Magyarországon hatályba lépett a második zsidótörvény, amely 12%-ban állapította meg az ipari és kereskedelmi vállalatoknál dolgozó zsidók arányát. Asner, a gyár vezérigazgatója, sajátos huszárvágással tett eleget az előírásoknak. A zsidó származású dolgozóik elbocsátása helyett munkafelvételt hirdetett a nem zsidók számára, jelentősen megnövelve ez utóbbiak arányát. A kiterjedt kapcsolatokkal rendelkező Asner Lipót tisztában volt a világpolitikai helyzettel, tudta, hogy bármelyik pillanatban kitörhet a háború. 1942 tavaszán a Tungsram dolgozói közül 150 munkást és mérnököt vonultattak be munkaszolgálatra, zsidókat, antifasisztákat és a Szociáldemokrata párt tagjait. A vezérigazgató életkora miatt mentesült a behívás alól. 1943 tavaszán Németország hadi megrendelést kívánt adni a gyárnak egy speciális rádiócső gyártására. A cégvezetés akkoriban az ismeretlen gyártástechnológiára és a termelési telítettségre hivatkozva még elhárította a felkérést. 1944. március 19-e Magyarország német megszállása után azonban már senki semmire nem mondhatott nemet. A 73 éves Asner Lipótot a Gestapo előbb a városparancsnokságra, majd a Toloncházba hurcolta, onnan az Oberlandzendorfi, majd a Mauthauseni lágerbe vitték. Villáját Adolf Eichmann, a deportálást irányító alezredes utalta ki saját magának. Asnert fél évi kényszer munka után a Tungsram RT tulajdonosai 100 000 frankos váltságdíjjal kiváltották a lágerből, ahonnan Genfbe került. A megrendült egészségi állapotban lévő nyugalmazott vezérigazgató Svájcból próbálta intézni a németek, majd a szovjetek által leszerelt gyár ügyeit. Politikai döntés csak 1947-ben született a hazatéréséről. Villáját és vagyonát sem ő, sem a családja nem kapta vissza. A gyárhoz élete végéig hű maradt. Aligazgatóként haláláig bejárt az irodájába. Amikor 1952. január 18-án elhunyt, egyetlen lap sem közölt róla nekrológot. Asner Lipót életútját az Újpesti Helytörténeti Értesítő 15 részes cikksorozatban dolgozta fel, majd monográfia is megjelent róla Rojko Anna Mária tollából. Emlékét Újpesten a róla elnevezett tér és a téren a vezérigazgató mellszobra Tóth Dávid szobrászművész alkotása őrzi.